Édes Atyánk, érkeztünk most a csendes napok végére, és amikor visszagondoljunk ezek a napokra, van hálaadás a szívünkben, mert tudtunk együtt lenni testvérekkel, tudtunk élvezni ezt az együttlét, tudtunk örülni egymásnak. Örülünk, hogy volt lehetőség ezek a napokban többet foglalkozni a te igéddel, többet csendben találkozni veled. Kérjünk, hogy tovább erősít minket a mai napon, és készíts fel minket azokat a feladatokra, ami várnak ránk, amikor mi haza menjünk innen. Kérjünk, hogy légy velünk napról napra, amikor mi éljünk ebben a világban. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Kicsit nehéz volt dönteni, hogy mi legyen a záró téma ma, és akkor én úgy döntöttem, hogy inkább nem választom a különböző dolgok között, hanem négy predikációt fogok tartani most. Lényegében négy zsoltárt fogunk nézni, és mindegyik zsoltárból csak szeretnék kiemelni egy-egy gondolat. Van olyan, ami összefoglalja, amit már elhangzott ezen a héten. Van az első kettőt, amit fogunk nézni, ami remélem egy kicsit kiegészíti azokat a dolgokat, amit elhangzott a héten. A legtöbb zsoltárt, amit fogunk olvasni, olyan, amit valószínűleg van egy páran kívülről ismernek ezeket a zsoltárokat, amit fog elhangzolni ma, nem újdonság. Néha, mint lelki pásztorok, mi annyira akarunk mondani valami újat, hogy létrehozunk valami, ami nincs is benne az igében. És az a célunk ma, hogy nem hozunk létre valami, ami nincs benne az igében, hanem kiemeljünk valamit az igéből, ami esetleg már a fejünkkel tudjunk, de valahogyan ez még nem érkezett a gyakorlatba a mi életünkben. Az első zsoltárt, amit fogunk nézni, a századik zsoltár. A századik zsoltár, olvasom az egészet. Üljönjetek az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Vigadozva járuljatok színe előtt. Tudjatok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az Övei vagyunk. Az Ő népe és legelőzse nyája. Menjetek be kapuink hálaadással, üdvaréba dicsérettel. Adjatok hálát neki, adjatok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretette, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Néha az emberek kérdeznek tőlem, hogy mi a különbség a magyar ember és az amerikai ember között. És az egyik dolog, amit mindig próbálok mondani, hogy nincs olyan nagy különbséget, mert a magyar emberek és amerikai emberek mindjárt bűnösök vagyunk. Mindjártnak van ugyanaz az alapvető probléma, hogy bűnben élünk és szükségünk van, hogy megváltozzunk. De ha mégis az ember tovább erőszakkal kérdez tőlem, hogy mi a különbség az amerikai és a magyar között, ha lenne egy poharom itt, és az a pohár lenne félig televízió, akkor mit fog mondani a magyar ember? A magyar azt fog mondani, hogy fú, majdnem üres. Az a miracle ember mit fog mondani, amikor lát úgy ügyen azt a pohár? Hú, de jó, majd nem tele. Ez egy különbség. Általában itt Magyarországon mi nagyon könnyen tudunk észrevenni az, ami nem jó. És mi szívesen panaszkodunk róla. Az Egyesült Államokban inkább az a gondolat, hogy minden lehetséges. Néha túlságosan mondjuk ezt, mert mondjuk egy egyetemista fiúnak, hogy minden lehetséges neked. És az a fiú, aki most 18 éves, ő egy 165 centi magas, és 65 kiló. És ő azt mondja, hogy én szeretnék egy amerikai futballista lenni. És mi azt mondjuk neki, hogy minden lehetséges. Nem. Egy 165 centi magas, 65 kiló fiú nem lehetséges, hogy ő játszon az amerikai foci. Szóval mi egy kicsit túlzásba viszünk ezeket a dolgokat néha az Egyesült Államokban, amikor mi azt mondjuk, hogy minden lehetséges. De mégis alapvetően láttam azt az átlag amerikaiban, hogy van egy olyan reménység. Van egy olyan, ez egy lehetőség. Igenis tudok kipróbálni ezt. És mi itt Magyarországon milyen gyorsan tudunk észrevenni a problémákat. Milyen gyorsan tudunk észrevenni az, hogy mi az, ami nem jó. Legalább az utolsó pár napban nem hallottam azt, és nagyon örülök, hogy nem hallottam azt, hogy nem volt panasz arról, hogy mit ettünk a reggelinál, az ebédnál és a vacsoránál. De olyan könnyen tudunk panaszkodni. És ebben a Zsoltárban mi azt látjunk, hogy azt mondja, hogy mennyitekbe kapjunk hála énekkel. Milyen fontos egy gyülekezetben. Milyen fontos egy ember életében, hogy tudunk észrevenni azt, amit Isten ad. És tudunk úgy lenni Isten előtt, hogy van hálaadás a szívünkben arra, amit ő adott. Az utolsó 5-10 évben, ha én visszanézem a gyülekezetünkben, nagyon sok ember munkanélküli volt. És amikor mi tartunk egy gyülekezeti ima alkalmat, mindig volt egy lista, hogy hogyan tudunk imádkozni különböző emberekért, és mindig volt egy hosszú lista az, aki munkanélküli. És ha én jól tudom, most lényegében senki nem szerepel azon a listán. Mindenki, aki eddig munkanélküli volt, most van valami munkája. Lehetséges, hogy nem egy tökéletes munka, lehetséges nem pont azt, amit vár, de van valami munka. És akkor az én kérdésem az, hogy miért nem teszünk fel ugyanarra az ima listára ugyanazokat a neveket, akiért eddig imádkoztunk. És miért nem hagyjunk őket ott egy pár hétig, egy pár hónap, hogy adjunk hát az Úrnak, hogy ezek az emberek, akik munkanélkülieknek, most vannak munkájuk. A gyülekezetben, a mi életünkben fontos, hogy mi keresünk, és mi észreveszünk azok a dolgok, amiért tudunk. Hálás szívvel fordulni az Úrhoz, és azt mondani neki, hogy köszönöm. Csak ez csak egy kis bátorítást ebből az igéből, hogy a hálaadás legyen a szívünkben. Legyen az a hozzáállás Isten fele, hogy Isten köszönöm, hogy ezt tettél velem. És ne legyen mindig bennünk a panasz, hogy Isten, én ezt vártam, én ezt kértem, nem pont olyan volt, én imádkoztam, hogy legyen egy új kocsim, de pirosat akartam, és te zöldet adtam. Nem, kell örülni abban, hogy van az a kocsi. És néha mi elfelejtsünk azt, hogy milyen sok mindent ad nekünk Isten. esetleg az ember tudna hazamenni ma. És amikor átgondolja ezt a hétvéget, átgondolja azt, hogy hogyan tovább, lehetne csinálni egy rövid lista. Olyan dolgokért, amiért mi tudunk hálát adni az Úrnak, hogy ő ebben vagy abban a területben ő mit adott nekem. Második predikáció. Keresünk a 51. Zsoltár. Megint egy olyan Zsoltár, amit nagyon jól ismerjünk. Dávid bűnbe esett. Dávid parázna volt és gyilkos volt. És valahogyan a Dávid vak volt és nem észrevette ezt a bűn az ő életében, addig, ameddig Nátán a proféta nem ment oda hozzá, és egy kis mesét mondott neki, és amikor Dávid hallotta ezt a történet, amit Nátán mondott, fel volt háborúba, hogy hogyan tud egy ember ilyen lenni. És utána Nátán proféta azt mondta Dávidnak, hogy Dávid, te vagy ez az ember. És amikor ez történt, megnyílt a Dávid szeme. És a Dávid akkor látta, hogy milyen komoly volt a bűn az életében. És miután rájött erre a bűnre, valamikor azután írta ezt a Zsoltárt. Harmadik verstől olvasom. Könyörül rajtam kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hitlenségemet, nagy irgalmadra. Teljesen most le rólam bűnömet, és vékeimtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vékeztem minden előttem van. Vékeim mindig előttem van. Egyedül ellened vékeztem. Folytatom a 12. versnál. Dávid azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem. És az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vesz el orcajad elől, szent lelkedet ne vedd tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Fontos, hogy megint mi nézünk a szövegkörnyezet, amikor olvasunk. Vannak olyan dolgok, amit a Dávid imádkozott akkor, ami más a mi helyzetünkben. Például itt a 13. versben a Dávid imádsága az volt, hogy ne vedd el a te lelked tőle. Azt kell látni, hogy az Ószövetségben minden hívő ember nem kapta az Isten lelkét. Az Isten lelke nem lakozott az emberekben, hanem az volt, hogy voltak különböző emberek, amikor kaptak különböző feladatok Istentől, akkor egy időre az Isten lelke bennünk lakott. És ez volt a helyzet a Dávidban, mint a király, az Isten lelke benne lakott. De Dávid látta, hogy a bűne miatt van veszély, hogy ő ugyanabban a helyzetbe fog kerülni, mint a király, aki előtte volt, Saul, és mi azt látjuk, hogy amikor Saul ingedetlen volt, amikor a Saul nem volt hallandó betartani azokat az útmutatást, amit ő kapott Istentől, akkor Isten elvette az ő lelket tőle. Az új szövetségben más a helyzet. Az új szövetségben, amikor valaki megtér, akkor már akkor az Isten lelke beköltözik a mi életünkbe. És az Isten lelkünk bennünk lakik. És Isten azt megígéri az Efézusi levelben, hogy ő adja az ő lelkét, mint egy pecsét a mi életünkben. És ő azt mondja, hogy az a pecsét az ott lesz a megváltás napjaig. Lényegében az Isten lelkével ő azt mondja, hogy ez az ember az enyém. Ő nem fog elvinni az ő lelkét tőlünk, mert ő adta az ő lelkét pecsétként a mi életünkre. De az nem jelenti, hogy mi nem tudunk olyasmit csinálni, ami szomorítja az Isten lelkét, ami akadályozza azt, hogy az Isten lelke tud dolgozni bennünk. Ha megint lenne egy pohár nálam, és abba a pohárba öntöm egy kis tejet, és akkor mutatom a pohárt, és akkor mindenki fog látni azt a pohárt, és fognak látni azt, hogy van fehér tej benne. De legalább az én 24 éves lányom, ő valahogyan ő sohasem ívott tejet, ami fehér. Mert ő mindig keresi egy kis kakaót, és ő beteszi a kakaót a tejba, jól összekeveri, és akkor az a tej már nem fehér, hanem egy kicsit barna. Mi történik, ezek az újfajta kakaókkal nem olyan jól működik, de régebben a hagyományos kakaóval az volt, hogyha az ember volt egy pohár tej, és berakta a kakaót, és utána letette azt a pohár az asztalra, és ott hagyta egy-két órát, mi történik? Akkor a kakó, ami benne volt, az letelepszik. És oda megy a pohár aljára, és ha az ember fogja azt a pohárt, akkor tud kóstolni azt, és nem is érzi azt, hogy a kakó benne van. Ott van benne, a megoldás nem az, hogy több kakót berakom a pohárba, lassan 50% kakó lesz benne. Nem, hanem az, hogy az, ami már benne van, azt kell összekeverni. Lehetséges a példa, nem tökéletes, ha egy kicsit furcsa, ha én összehasonlítom a Szent Lélek a kakóval, de az a gondolat, hogy az Isten lelke beköltözik a mi életünkben. És az Isten lelke ott van. De az a kérdés, hogy az Isten lelke hat a mi életünkre, vagy nem. És a példa van az, hogy az, hogy az a kakó hat a tejre, akkor össze kell keverni. A mi életünkben az, hogy az Isten lelke hat a mi életünkre, az egyik kell rendezni, ahogyan a Dávid így csinálta, rendezni a bűn. Ha mi teszünk valamit, ami akadályoz, ami közösségünk Istennel, akkor kell megvallani azt, mint bűn. És akkor, ha mi megvallunk azt a bűnt, akkor Isten megtisztít. És akkor lényegében Isten összekeveri újból azt. És akkor az Isten lelke újból hat a mi életünkre. Szóval fontos, amikor olvasunk ezt az igét, értjünk a szövegkörnyezet, és látjunk azt, hogy Isten nem fog élvenni az ő lelkét tőlünk, hanem mi lényegében, mi a mi rossz döntéseink, a mi bűn miatt, a Szent Lélek nem hat a mi életünkre. Ma délőtt egy pár perc múlva mi fogom venni a kenyérből és a borból. De nagyon fontos, hogy ha valaki már hívő ember, mielőtt mi részt veszünk ebben, hogy mi vizsgáljunk a mi szívünket, ahogyan Dávid vizsgálta az ő szívet. és ha van valami bűn, akkor mi megvalljuk azt a bűnt. És akkor Isten megbocsát, és Isten megtiszt. Isten kész megbocsátani minket. Ha mi oda menjünk hozzá, és mi bocsánatot kérünk, Isten nem csinálja azt, hogy várjál egy kicsit. Az, amit te tettél, az nagyon komoly volt. És mielőtt tudok megbocsátani téged, először, és akkor csinál egy lista, hogy mit kell csinálnom. Arról nincs szó az igében. Isten azt mondja, hogy ha mi azzal az összetört szívvel jövünk hozzá, ahogyan Dávid jött hozzá, akkor ő megbocsát, ő megtisztít. Én azt mondom, hogy a mi Istenünk egy olyan Isten, aki kész adni egy második esélyt. De az, hogy Isten ad egy második esély, az nem jelenti, hogy a bűnnek nincs következménye. A Dávid életében mi azt látjuk, hogy a bűn következménye az volt, hogy meghalt a gyerek. Nagyon komoly tud lenni a bűn következménye. De azt kell látni, hogy van különbség a bűn következménye és az Isten megbocsátása között. Sokszor Isten hagyja a bűn következménye a mi életünkben. De Isten megbocsát minket és megtisztít minket. A gyülekezetben kicsit bonyolultabb a dolog, mert például az első Korintusban mi olvasunk egy olyan esetről, hogy volt egy olyan ember a gyülekezetben, aki bűnben élt. Ez az ember azt mondta magáról, hogy ő egy hívő ember, de annak ellenére, hogy ő hívő ember volt, ő bűnben élt, azt olvasunk ott az első Korintus ötben, hogy olyan bűnben élt, ami nem is lehet találni a világban. Szóval nagyon komoly volt az ő bűne. És mi olvasunk ott, hogy egy ilyen ember át kell adni a sátannak. Az egy nagyon erős kifejezés, átadni a sátannak. De miért adtak át a sátannak? Az nem volt egy végső ítélet az ő életen, hanem azért történt azt az átadást, hogy az az ember jusson arra a pontra, hogy ő megérti, hogy mi a bűn az életedben. És ő visszafordul Istenhez. Bárhol, ahol mi olvasunk a bűnről az Új Szövetségben, ez az egyház fegyelemről. A Máté 18-ban, a Galáta 6-ban, a cél nem az, hogy mi büntessünk egy testvért. A cél az, hogy az a testvér visszaforduljon az Úrhoz. Nem a mi feladatunk büntetni. Azt hagyjuk Istennek. A mi feladatunk eszköz lenni az Isten kezében. És vannak olyan helyzetek, amikor az eszköz az Isten kezében határozott és kemény kell lenni a testvérrel, ha az a testvér nem hajlandó elfordulni a bűntől. És az nem egy könnyű dolog. Gondolkodunk a Nátán a profétáról, amikor ő oda ment Dávidhoz, a királyhoz. És ő kapta azt az útmutatást Istentől, hogy kell mondani a királynak, hogy te bűnben élsz. Abban az időben, ha valaki ilyesmit csinált, akkor a király egy kézmozgással tudta végezni vele. Tudta volna megölni őt. De a Nátán annak ellenére engedelmes volt, és ő alázattal odament be Dávidhoz. A gyülekezetben, amikor mi látjunk, hogy van egy testvér, aki bűnben él, és van különbség az, hogy valaki bűn tesz, egyszer, és utána egyből rájön, és rendezi azt Istennél, és az az ember, aki bűnben él, aki tudja azt, hogy bűn már volt az intés, és ő azt mondja, hogy mindegy, én tovább fogok élni a bűnben. Az egy teljesen más kategória. És amikor van egy ilyen, akkor az, hogy mi szeretjünk azt az embert, és az, hogy mi akarunk visszanyerni a testvért, akkor gyakoroljunk az egyház fegyelem. De az egyház fegyelem háttérben mindig van a szeretet. És fontos, hogy azt az embert, akivel gyakoroljunk az egyház fegyelem, tudja azt, hogy mi azért csináljuk, amit csináljuk, mert mi szeretünk őt. Ha ő nem tudja azt, ha ő nem érzi azt, hogy mi szeretünk őt, akkor valószínűleg kárt fogunk okozni az ő életében, és nem lesz hasznos az az egyház fegyelem az ő helyzetében. Ha tovább menjünk óta a Korintusi levélben, látjunk óta az első részben, az ötödik fejezetben, hogy ezt az ember kizártak a közösségből. De ha menjünk a következő levelre, a 2. Korintus második rész, az 5. verstől, nem vagyunk 100%-ig benne, de elég nagy a valószínűség, hogy itt a 2. Korintus második részben ugyanarról az emberről van szó, akiről volt szó az 1. Korintus 5-ben. És itt a 2. Korintus 5-ben Paul inti a korintusi gyülekezet. És azért inti a gyülekezet, mert ő azt mondja, hogy eleget tettél. Eleget tettél. De ez az emberben van bűnbánat. Ő bocsánatot kér. Akkor ebben a helyzetben mi a gyülekezet feladat? Tovább kirekeszteni őt, és azt mondani, hogy te olyan bűnös vagy? Nem. A Paul azt mondja itt, hogy a gyülekezet feladata megbocsátani az embert. Isten kegyelmes. Isten hallandó adni egy embernek egy második esély. De sokszor a keresztény nép nem olyan kegyelmes, mint Isten. És valahogyan, mint keresztény nép, mi nem tudunk megbocsátani egy testvér, miután ő bocsánatot kér. És fontos, hogy mi tanuljunk ezt a közösségben, hogy hogyan kell, ez nagyon nehéz. Nem egy könnyű dolog ezt csinálni. Mert lehetséges, hogy a bűn az ő életében érintett engem személyesen. Lehetséges, valami fájdalmat okozott az én életemben. Akkor én hogyan tudok kegyelmes lenni abban a helyzetben? Én úgy tudok kegyelmes lenni, mert én kaptam kegyelmet az Úrtól. Ahogyan olvasunk a János első levelében, azért én tudok szeretni, mert Isten először szeretett engem. És fontos, hogy mi tudunk visszafogadni a bűnöst. A tejkozló fű történet az egyik legjobb példa a Bibliában erről. A tejkozló fiú hozott egy döntést. egy rossz döntés. Ő egy olyan döntést hozott, hogy ő bűnben fog élni. És nagyon komoly volt a következmény. De mi azt látjuk, hogy utána az a tékozva fiú hozott egy döntést. És ő azt mondja, hogy én hazamegyek, és én bocsánatot fogok kérni az én édesapámtól. És amikor ő indult hazafele, mi azt látjuk, hogy amikor ő még messze volt otthontól, az édesapja észrevette, hogy jön. És az édesapja odafutott az ő fiához. És átöltelt, és mondta, kisfiam, elveszett voltál, de most hazajöttél. Ünnepelni fogunk. És akkor ott volt a testvére. Ott volt a testvére, aki nem volt hallandó ünnepelni. A minnyei atya, ő visszafogad a bűnös, aki visszajön. De mi tudunk olyan lenni, mint az idősebb testvér. És mi a gyülekezetben, tudom, én nem fogok megbocsátani őt. Én nem fogok visszafogadni őt. Mi a helyes? Nyilvánvaló, hogy a helyes viselkedés abban a történetben az idősebb bátyjától az lett, hogy neki is kellett volna örülni abban, hogy az öccse hazajött. Hogy az öccse elismerte a bűn az életében. A gyülekezetben ez kell törni. Harmadik predikáció. A száz harminc harmadik Zsoltár. Az első verset olvasom, csak mondom, hogy itt a második és harmadik vers használ olyan kulturális példa arról, hogy ez mit jelent. De az első versben olvasunk, ó, mi szép és milyen gyönyörűséges, ha a testvérek egyet értésben élnek. Milyen gyönyörűséges az, hogy ha a testvérek egységben élnek. A héten már beszélgettünk erről egy kicsit, és az egyik, amit láttunk, az, hogy mindenki más. Nincs két egyforma ember ebben a teremben. De szükség van, hogy mi tudunk elfogadni egymást azok a különbségekkel. És mi tudunk valahogyan abban kiegészíteni egymást. Nem az én feladatom, hogy én kényszerítem a másik ember, hogy ő olyan legyen, mint én. Mindenki is apró részletben. Hanem ingednem kell, hogy ő legyen az ő ember. Ismerjük olyan történetek, olyan családokról, hogy a szülők döntenek, hogy a gyerek mit fog tanulni az egyetemen. És minden áron ezt kell csinálni. És mi kényszerítsünk néha a gyerek valamire, ami ő egyáltalában nem akar csinálni. Mi nem engedjünk, hogy ő kivirágzik. És ő legyen a saját ember. És a gyülekezetben szükség van az, hogy mi azt látjuk, hogy vannak különböző emberek. Azok a különböző emberek nem rosszak, hanem jók. Mi egy csapatban tudunk játszani. Ebben az évben egyszer mentem Los Angelesbe, és ott a gyülekezetben kétszer hetente reggel fél hétkor van kosárlabda. És akkor én az egyik reggel, amikor én ott voltam, én fél hétkor mentem játszani a többiekkel. A többi játékos mind fiatalabb volt, mint 30 éves. Akkor azt mondja, hogy én legalább kétszer olyan idős volt, mint a legidősebb ember, aki ott volt a pályán. És akkor a csapat, ahol én játszottam, az, hogy én ott voltam abban a csapatban, a tehetség abban a csapatban sokkal kevesebb volt, mint a másik csapatban. De valami érdekes történt, az érdekes az volt, hogy mi győztünk. Gyengebbek voltunk, nem voltunk olyan gyorsak, nem voltunk olyan magasak. Miért győztünk? Azért, mert mi csapatként játszottunk. És a másik csapatban ez 3-3 ellen volt. A másik 3 ember próbáltak egyénileg játszani. És simán győztünk. A csapat miatt. Egy páran itt ismernek a Mezer István, egy református lelkész. Lassan 15 éve István és a családjával jönnek ilyen lelkészi hetekre, amit mi szervezünk. És az Istvánnak van 5 fia. És mind a 5 fia nagyon jó, nagyon ügyes a focilabdával. És minden évben, amikor van ez a lelkészi hét, a fiatalok kihívnak a öreg lelkészek egy foci mérkőzésre. Eddig, a hányszor játszottunk az utolsó 15 évben, mi lelkészek, mi mindig győztünk. Hihetetlen. Mert a mezőfiúk sokkal jobban tudnak futballozni, mint mi. De miért nem tudnak győzni? Mert nem tudnak csapatként együtt dolgozni. Mindegyik próbál egyidő vinni a labdát végig a pályán, és akkor esetleg sikerül átmenni 3 lelkész közül, de utána még mindig ott van egy negyedik lelkész. De ha annyit csinálna, ha passzolna a labdát egyszer, akkor gond nélkül győznek. Múlt héten, két héttel ezelőtt, nem emlékszem pontosan, nem, az múlt héten volt, hogy 7-1 megvertük őket. 7-1. Az előtti évben valami 15-3 volt. A csapat. A csapatban, a gyülekezetben. Mi nem vagyunk egyformák. De valahogyan azt kell látni, hogy mi tudunk kiegészíteni egymást. És ha mindenki a gyülekezetben vállalja az ő szerepe, akkor abban az egységben nagyon sok mindent tudunk elérni. Utolsó predikáció. A 67. Zsoltár. A 67. Zsoltárban olvasom a 3. verstől. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten. Magasztaljan minden nép. Örüljetek, olyanoknak a nemzetek, mert partatlanul ítéled a népeket, és vezest a nemzeteket a földön. Ebben az igében mi látjunk, hogy újból és újból van ismételve egy gondolat. Az, hogy minden nép, minden nemzetek, minden nép, újból és újból, versről versről halljuk ezt. Az Isten vágya, hogy mi hirdessünk az evangéliumot minden népnek. Ez a gyülekezet, ez az egyház feladata. Hirdetni minden népnek az Isten hatalmas tetteit. Az utolsó 200-300 évben mi látjunk, hogy mi küldtünk misionárusokat mindenhova a világba. Vannak olyan misionárusok, akik példaképek nekünk, hogy az áldozatot, amit ők hoztak, hogy tudtak menni egy olyan helyre, ami nagyon nehéz volt szolgálni. A nővérem egy ilyen ember volt az ő férjével, ők egy időre mentek Nairobi, Kenyába, utána tovább mentek Törökországba. És éveken keresztül a nővérem és sógorom misionárosok voltak Isztambulban. Nagyon nehéz hely ott szolgálni. Nagy ritkaság, hogy láttak gyümölcsöt. Nehéz körülmények között kellett élnünk. De ők kész volt ezt az áldozatot hozni, mert ők elismertek ezt a parancsolatot az igében, ez az Isten kívánsága, hogy minden nép. Valami nagyon érdekes sem történik most Magyarországon. Most Magyarországon nagyon sok fiatal bevándorol ebbe az országba. Lényegében ez létrehoz egy olyan helyzetet, hogy mi nem kell mennünk a világba, ők már jöttek hozzánk. De általában mi a hozzáállásunk? Azok az emberekről, akik jöttek hozzánk. Nem jó, hogy itt vannak. Nem jó ezek a táborok. Ez nagy tehér a társadalomnak. Inkább minél hamarabb akarunk szabadulni tőlük. Ez egy helyes gondolás a keresztény ember részéről, amikor mi gondolkodunk ezek a menekültekről. Azt kell tudni, hogy ezek a menekültek, akik jönnek ide, sokan menekülnek valakitól, vagy valamitól. És az egyik, amitől ők menekülnek, egy olyan politikai rendszer, ami olyan nyomás volt az életben, hogy ők nem tudtak élvezni az életet. A menekültek között nagyon sokan jönnek olyan országból, ahol a hit az iszlám hit. De azok, van olyan a menekültek között, komolyan gyakorolnak ezt a hitet, de van nagyon sokan ezek között, akik csalódtak az iszlám hitben. Mert azt látták, hogy ez nem ad szabadulás nekik. És ők keresnek valamit most. Ők azt gondolnak, hogy azt, amit keresnek, egy jobb élet Európában. De szerintem ezek a menekültek között vannak olyan, aki nyitott Isten vele. A héten egy ismerősöm küldött valamit az interneten. Ő semmit nem tud Magyarországról. És amit ő írt, nem Magyarországról gondolkodott. Ez egy szék az Egyesült Államokban keresztények fele. És a szék az volt a szíme, hogy mint keresztényeket ne építsünk kerítéseket, hanem ásunk kutakat. Értjük a gondolat azzal, hogy amikor vannak menekültek, nem az a megoldás, hogy mi építünk egy kerítést, és próbáljunk kintartani őket, hanem a megoldást, hogy mi kiássunk egy kutat, ahol ők tudnak táplálékot kapni. A kérdést én azt láttam, hogy a magyarországi gyülekezeteknek az, hogy mit fogunk csinálni. Az, hogy mit csinálnak a politikusok, az egy dolog. Ha ők akarnak építeni egy kerítést, építeni egy kerítést. Mint egyház, nem a mi feladatunk építeni egy kerítést. A mi feladatunk kutakat ásni. A mi feladatunk szeretni ezeket a menetőket, akik nyomorúságban élnek. A mi feladatunk, mint keresztények, mutatni nekik reménységet. A politikusok nem tudnak csinálni ezt. Éveken keresztül voltak munkatársaim, akik Görögországban éltek, Athénben dolgoztak. És ők dolgoztak menekültekkel. Ők létrehoztak együtt ezek a menekültekkel egy gyülekezetet ott, Athénban. Olyan emberek voltak abban a gyülekezetben, akik gyerekkorukban ők egy iszlám családban növekedtek fel. És ezek az emberek megtértek. És ezek az emberek kezdtek evangelizálni. Volt olyan a megtérése után, hogy a családja tagát tört. És azt mondja, hogy mi nem is ismerünk téged. De annak ellenére volt olyan, hogy a család is megtért. És látjunk az eredményt. A mi feladatunk hirdetni az evangéliumot minden népnek. És azt kell látni, hogy most már van egy lehetőségünk. Hirdetni az evangéliumot minden népnek, és nem is kell utaznunk sehova. Gondolkodni kell azon, hogy mint gyülekezet, Isten mit vár tőlünk. Lehetséges, hogy Isten fog mutatni, hogy nem ez a misszió feladatunk, mint gyülekezet, hanem van valami másik misszió feladat. De azt kell látni, hogy valami formában, mint gyülekezet, kutakat kell ásni. Kutakat kell ásni a hitetlen emberek között. Olyan kutak, ahol ők tudnak kóstolni az élővíz. És sokszor fognak kóstolni az élővíz, amikor mi adjunk neki a sima vízet. Mi vár Isten tőlünk? Mi vár Isten tőlünk? Mindnyájunk kell fölteni ezt a kérdést, és kell kérni azt, hogy Isten adja az útmutatást nekünk, hogy mit kell tenni. Imádkozunk. Édes Atyánk, sok mindent érintettünk ma délelőtt. Beszélgettünk arról, hogy milyen fontos a hálaadás a mi életünkben. Beszélgettünk, hogy milyen Istenünk van, olyan Istenünk van, aki ad nekünk egy második esélyt. De azzal együtt fontos, hogy mi tudunk megbocsátani egymást. Láttunk azt, hogy milyen fontos, hogy a gyülekezetben tudunk egységben élni. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk alázattal élni a testvérekkel. És látjunk, hogy a kezdettől fogva az volt a terved, hogy az emberek minden népből megtérjen. Kérjünk, mutasd meg nekünk, hogy mit vársz tőlünk, hogy mi lesz a mi szerepünk abban, hogy emberek tudnak hallani az örömhírt. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.